hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Megyünk tovább már is az El Caminón. Szepesi Gábor corporate chef teljesítette az zarándokutat. Buza Sándornak az élménye mellett elmondja azt is, mit evett útközben, mire számíthat, aki belevág a nagy kalandba.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Szepesi Gáborral folytatjuk a beszélgetést, az Avalon Restaurant séfje, és szeptember hónapot azzal töltötte, hogy megjárta a híres El Caminót, a zarándok utat. Ennek az első részében arról beszélgettünk, hogy voltaképpen milyen előkészületeket tett annak érdekében, hogy ez mind sikerüljön. Most a második részben pedig hát óhatatlanul arra kell koncentrálnunk, hogy egy séf mit várt ettől az úttól, illetőleg miket kóstolt, miket evett, és azt hogyan tudja esetleg beépíteni majd a jövőben, akkor, amikor visszatért Magyarországra, és dolgozni fog. Szóval...
Hát itt el tudom mondani azt, hogy menni, enni. Mentem és ettem. Igen, azért séf szemmel egy picit másabb, én azt gondolom, mint egy átlagos zarándoknak, azért én erre próbáltam, legalábbis én azt gondoltam, hogy nagyon fogok külön elmegyek éttermekbe ide-oda-amoda, ami megtörtént, de nem annyiszor, mint amit én gondoltam. Alapvetően nagyon-nagyon jó az ellátás az zarándokoknak, nagyon jó áron tudnak úgynevezett zarándokmenüt fogyasztani.
Azért ez biznisz, ilyet kitalálni, hogy zarándokmenü?
Abszolút biznisz, de
hogy néz ki egy zarándokmenü?
Egy zarándokmenü, ez nagyjából úgy néz ki, hogy az én tapasztalatom szerint ez 12 és 16 euró között mozgott, mindig három fogásról volt szó, választható, előétel vagy leves, főétel és a desszertek is választhatóak voltak, emellé járt korlátlan víz, egy kosár kenyér, aki borozni szeretett volna annak bort, tehát tényleg egy abszolút...
De voltak éppen akkor egy asztali borról beszélünk, így amit van. Kikészítettek az asztal, azt nyugodtan megihattam,
pontosan.
És akkor az benne volt ebben az összegben. Ugye azt már az elején beszéltük, hogy ez az útvonal Magyarországnak a top északi részén megy, keletről nyugatra, szinte, mint ha húznánk egy vonalat. De viszont 800 kilométer, ilyen nincs, hogy de viszont. Viszont 800 kilométer. Ez azt is jelenti gasztronómiai szempontból, hogy ez alatt a 800 kilométer alatt éreztél tájegységek ízvilágában lévő változásokat? Voltak egyáltalán?
Borzalmasan nagy változások voltak. Tehát itt a legjobb példa, amit említeni tudok, hogy ahogy megérkezek Galíciába, ezt én nem tábláról vettem észre, hanem arról, hogy elkezdtek a semmiből kinőni az úgynevezett pulperiák, ezek a polipozók, így magyarosítva. Ugye a galíciai polipa az egy nagyon-nagyon híres fogás, ezt mindenképpen ezt egy fatányéron fogja megkapni az ember, ez azért szükséges, hogy a főtt poliból a maradék vizet is a fatál az szépen felszívja, ez egy nagyon jó minőségű olívaolajjal meglocsolják, és spanyol fűszer paprikával még meg szokták szólni. Istenem.
Ez csak főtt. Tehát nincs szó grillezésről.
Nincsen. De itt tényleg ezt úgy kell elképzelni, hogy az ember lép ötöt, és jön a következő pulperia, ha a piacra téved, akkor ott gázsámolyokon, nagy fazekakba főzik, ott előtted a polipot, és százak vannak ott, és nekik ez mindennapos. Tehát ami nekem meglepő volt, ők ezt minden nap átélik igazából.
De akkor itt Galíciában alapvetően ezt a polipot, ezt a főtt polipot, akkor egyfajta módon készítik el, vagy azért vannak különbözőségek? Lehet azt mondani, hogy ahány ház annyi szokás? Hogyan lehet ezt úgy ízesíteni, hogy mondjuk különleges legyen?
Mondhatni, hogy ahány ház annyi szokás, de maga az alap, ez hogyha egy alapot kapsz, akkor ezt fogod kapni, hogy olívóla és fűszer, paprika. Vannak ott is persze nekem ettől engem picit kiráz a hideg, mikor valamit azt mondjuk, hogy újra gondolunk, de ez náluk is megvan természetesen, és ilyenkor azért lehet érdekességet, ettem grillezve is, tehát nem feltétlen csak a főzésről szól, de érdekes. De mindenképpen Galíciánál ezt említeném meg.
Bocsánat, hogy beleszólok, csak eszembe jutott még az a kérdés, hogy voltak éppen te olyan helyen dolgozol itt az Avalonba, amelyek egy kiemelt gasztronómiai hely Magyarországon, tehát a te mondjuk találkozhatsz, meg találkozol is top alapanyagokkal.
Ez így van.
Itt, amikor ezzel a polippal találkoztál, ez úgy megdobbant a szíved, hogy ott van, és akkor minden méteren annyit tesznek elét, hogy egyébként itt évek telnek el?
Hát ami meglepő volt, hogy beszéltünk az zarándok menüről, nyilván ez nagyon jó is, a mi viszonylatunkban kevésbé jó, sokkal magasabb szinten űzik a spanyolok ezt a dolgot, a gasztronómiát.
Akár még a hétköznapi gasztronómiát is?
Pontosan, tehát ott egy egyszerű, nagyon alap étterembe bementél, vagy egy nagy, nem is étterembe, tehát én egy szállásnak a menza konyháján is olyan alapanyagokat tudtam kóstolni, ami számomra itt magyarországi viszonylatban meglepő volt.
De Gábor, most akkor azért eszembe jutott megint egy másik fontos dolog. Oké, hogy a spanyol alapgasztronómiáról beszéltünk, és azt te megtapasztaltad. De amikor az alap magyar gasztronómiáról beszélünk, akkor voltak éppen elsőként nem a magyar Michelin csillagos éttermek, meg azok a magyar eltartott kisújú éttermek jutnak eszünkbe, hanem a magyar gasztronómia, a pörkölt, a Rákóczi túrós, és még sorolhatnám azokat az emblematikus ételeket, amik a magyar konyhát, a magyar emberek étkezését jelenítik meg. Itt is ekkora a változás?
Mondjuk ott egy Bib Gourmand étterem és egy átlagos étterem között nincs akkora szakadék, mint itthon. Tehát itthon nem is szakadék van, hanem egy űr van a kettő között. Ott sokszor nem érti az ember, hogy ez miért igen, az pedig miért nem. Mert akkor, amikor épp ott vagy, és épp kikérted, és megkaptad, és partiba van, abszolút partiba van, és nagyon őszintén főznek, nagyon őszinte a vendéglátások, ez neked nagyon tetszett.
Neked, mit jelent neked az, hogy őszinte?
Nekem ez azt jelenti, hogy azt kapsz, amit vársz. Tehát nincs benne trükk, nincs benne csapda, azért itthon bele lehet futni egy-két. Biztos, hogy Spanyolországban van is ilyen, Spanyolországban is van hasonló, nem tudom, egy tengerparton, ahol picit vannak ezek a turista csapda éttermek, ez azt gondolom mindenhol megvan, de itt bent a szárazföld közepén én le is kopogom, nem futottam bele semmi negatív tapasztalatba.
És ezek között ezekben az ételekben mindig föl lehet jelni az agrikolét, tehát a helyi mezőgazdaság, a helyi termőterület, a helyi terroárnak a különlegességeit?
Én azt gondolom, hogy erre nagyon-nagyon figyelnek. Talán akik nagyon büszkék a mi voltukra, a baszkok, ők azt gondolom, hogy nem is spanyolnak tartják maguknak, hanem ők baszkok. És ők extrán, tehát tényleg egy mondjuk egy baszk sajtorta, hát minden nap azt tettem, míg azt a szakaszt jártam, egyszerűen megunhatatlan volt.
Egyébként ez a zarándok menő, amit említettél, ez végig az egész út során kíséri a vándorokat, a zarándokokat?
Természetesen, és ami
csak számom... mindig változik értelemszerűen.
Így van, így van. És ami nekem nagyon meglepő volt, hogy gondolnak a vegákra, és gondolnak már az érzékenyekre is, tehát hogyha glutén, laktós, stb., ezekre van opciójuk, tehát nem az van, hogy akkor kapkodnak, vagy aznap nem eszik a zarándok, hanem ők zsebből erre készülnek, és lecsapják.
Tehát... hol volt, vagy melyik volt az a legautentikusabb étterem, amelyikről azt gondolod, hogy ez úgy szellemiségében, gasztronómiájában ott azt a helyet adta, és azt a helyet jelenítette meg Spanyolországot?
Talán Astorga nevezetű. Remélem, hogy jól mondom, hogyha nem, akkor bárki, akit zavar, elnézést kérek, de én azt gondolom, hogy Astorga az, ami ott egy nagyon különleges élmény.
Mi volt az élmény ott?
Ott egy nagyon, nagyon autentikus fogást tudtam megkóstolni. Igazából úgy lehet elképzelni, mondjuk nekünk a hétvégi húsleves, ők tésztalevesnek hívják, és ami érdekes, hogy fordítva eszik, ennek ott utána is jártam, hogy mi ennek az oka, tehát itt először a húsokat fogják elfogyasztani, a levesben főtt húsokat, itt 10 féle húst kínáltak konkrétan, volt egy töltelék, ezt elfogyasztottam, utána érkezett csicseri borsó és káposzta, ez szintén a levesbe főtt, és a legvégén érkezett meg csak a leves, és ennek az volt az oka, illetve az az oka, hogy ők ezt így fogyasztják, hogy annó, mikor a franciák sanyargatták a spanyolokat, akkor a spanyol katonák úgy voltak, hogyha elkészült az étel, és bármi történik, így van, a javát fogják megenni, tehát nem hagyják ott az ellenségnek a húst, hanem inkább azzal kezdik, úgyhogy így maradt meg a végére a leves. Tehát az egy lenyűgöző élmény volt, és nyilván nekem az jutott eszembe, hogy itthon miért nem tudunk egy levesre alapozni, akár egy éttermet. Tehát,
hát ráadásul ugye ez azért is izgalmas kérdés, de nem most fogjuk megfejteni, hogy ugye a magyar leveses.
Abszolút.
A magyar konyha az leveses konyha, ugye mi pont forrón szeretjük a levest, és ugye azt mondjuk, hogy azért tesszük először, mert az fogja kibélelni a gyomrunkat, és azt fogja megadni azt a belső teflont, amire aztán a többi megy. Ez meleg vagy hideg? Gondolom meleg leves volt.
Meleg. Nagyjából úgy kell elképzelni a leves, mint a mi húslevesünk, így van. Sokkal inkább, kevesebb zöldségíz van benne, nem annyira sok zöldséget ők nem használnak bele, a csicseri borsó és a káposzta, ami belefő, raknak bele füstölt húsokat, és így megvan egy erős, markáns, füstöltes húsleves íze, de tényleg kifejezetten finom volt.
Borosztál vagy söröztél?
Bevallom őszintén, nekem van egy olyan butaságom, ha mondhatom így, hogy semmiféle alkoholt nem fogyasztok.
Meg sem kóstoltad a borukat és a sörüket?
Nem.
Hát mondjuk így nehéz kifordulni az embernek önmagából, hogyha nem iszza, mert akkor nincs is összehasonlítási alapod.
Így van.
De egyébként az a világ, az mondjuk borilag vörösboros?
Vörös, abszolút vörös. Tehát volt napok teltek el, míg bevallom őszintén nem jártam utána, hogy melyik szőlő területen mentünk át, de tényleg napokig mentünk szőlők között. Tehát az is egy hatalmas élmény volt. Így nagyjából szakaszokra lehet fejben bontani, hogy az első szakasz, a második szakasz, a harmadik szakasz, és akkor így nekem folyamatosan villanak be a képek.
Egy ilyen vándorút, ez végül is 800 kilométer, azért alkalmat ad arra, hogy bizonyára vitt az út gyümölcsösökön keresztül, vagy gyümölcsösök mentén, akkor az ember, ha tetszik, ha nem, csak megkóstolja.
Mindenképpen.
Miket ettél?
Az első nap, hát szeder, bokor, hegyek mellett
túloldalon
mentem el.
Medvével?
A túloldalon medvével, nem, szerencsére medvében nem futottam bele, de tényleg a szeder, a alma, körte, dió, rengeteg diófa volt, a dió mellett volt mandula, ezeket abszolút mindet kóstoltuk, és az utolsó talán 80-100 kilométeren pedig végigkísért a szelíd gesztenyefáknak a sora, és tényleg az is egy megkóstoltam egyébként úgy, hogy én nagyon szerettem a gesztenyét, és ott már bizony bőven-bőven szezonja van.
Ráadásul ez egy szüreti időszak is lehetett akkor már?
Így van, azt lehetett látni, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoznak a szőlőkbe egyébként.
Amikor, az nem jó szó, hogy magányosan egyedül mentél, akkor mivel mulattad az időt?
Hát sok dologgal, itt azért a klasszikus dolgok előjöttek, az éneklés, a motyogás, beszélés és nagyon sok gondolat. Erre mindenképpen kitérnék, hogy mielőtt elindultam, azért nagyon sokat olvastam utána, és egy blogon jött az a nagyon jó, és abszolút így is van, az a jó szlogán, hogy az El Camino-t három részre lehet bontani. Az első harmada az a testről szól. Itt ugye még meg akarod mutatni, itt menni akarsz nagyon a sebességet.
Ráadásul az elején pont egy nehezített körülmények között,
pontosan,
átkelve a Pireneuszokon.
Itt ilyenkor még a versenyszellem benne van, ilyenkor még bekapod a sérüléseket, tehát én is azért a vízhólyagokat nem tudtam elkerülni. Ez tényleg abszolút arról szól, hogy fizikailag, hogy vagy tényleg a tested a lényeg. A második harmada az El Camino-nak az elméről szól. Itt van az, mikor elkezdesz gondolkodni dolgokon, mikor már a vízhólyag begyógyult, és már nem érdekel az, hogy te most 20 perccel hamarabb beérjél a szállásra. Itt tényleg mély gondolatok jönnek, és van a harmadik harmad, ami nem tudom eldönteni, hogy mind a háromnak meg volt a szépség. A harmadik harmad a szellemi. Tehát ott van az, mikor megkönnyebbülsz, mikor már azt érzed, hogy célba vagy. És talán a harmadik harmad volt az, mikor azt mondtam, hogy bárcsak még tarthatna egy picit tovább. Az első két résznél mindig úgy voltam, hogy mikor érek be, mikor érek oda, és utána a harmadik már az volt, hogy még egy két napot, de jó lenne beletoldani.
Igen, a cél az úton levés.
Így van.
Soha
így
nem van. Volt olyan pillanat, amikor fel akartad adni?
De, természetesen.
Ennek ellenére?
Te, így van. A második nap az egy nagyon kemény volt, nem is fizikailag, inkább fejben.
Mi lendített át?
Én azt gondolom, hogy talán, hogyha valami erőségem, akkor ezek a dolgok, hogyha valamit elhatározok, akkor azt végig fogom csinálni, és ezt mind a munkában, mind a privát életben is próbálom.
És ez abszolút csak a fizikai fáradtságra volt fogható?
Nem, ez sokkal inkább szellemi fáradtság volt.
Pedig az elején voltál.
Így van. Hát fizikailag könnyű felkészülni egy ilyenre, illetve egyszerű felkészülni egy ilyenre, mint szellemileg. Én azt látom így visszanézve.
Még egy dolog érdekelne, milyenek voltak a szállások? Hiszen azt az elején mondtuk, hogy azért eléggé ki van építve, mondjuk ezt nem úgy kell kiépíteni, hogy 5 csillagos szállodák sorjáznak egymás mellett, mert azért végül mégiscsak ez egy nagyon naturális nomád út, amelyik körül van véve különféle szálláshelyekkel. Milyenek ezek?
Így van. Nagyon nomád, viszont a stílushoz képest én azt gondolom, hogy nagyon figyelnek arra, hogy a zarándokok a lehető legjobb körülmények közt legyenek, és ezért meg is tesznek mindent. Tehát abszolút tiszta minden, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy koszos ágyakban fekszünk és a földön hempergünk, ez nem erről szól. De az bizony benne van, hogy ilyen 30-40 négyzetméteres termekben tele van emeletes ágyakkal, és így vagyunk. Tehát volt olyan hely, ahol 40-50 fő volt egy szobában, és akkor 40-50-en aludtunk együtt, de volt olyan hely is, ahol ilyen picit privát szférát próbáltak építeni, és mondjuk 6 fős szobák voltak.
Mennél vissza?
Fogok visszamenni.
Mi célból?
Nagyon megfogott ennek a hangulata, a varázsa, tehát jó volt hazajönni, de egy pici részem ott maradt azért, és az vágyik vissza, az ez egy nagyon, nagyon szép és nagyon jó. Tehát egyébként mindenkinek, akinek a fejében ott van a gondolat, hogy ezen el szeretne indulni, ha megteheti, akkor ne gondolkodjon, vágjon bele.
Épp azt akartam kérdezni itt a beszélgetésünk végére, hogy kinek ajánlod ezt a 800 kilométert? Jó, akkor a mindenki közül kiknek különösen?
Az én 800 kilométeremet?
Hát azt igen, a te 800 kilométeredet.
Hát nyilván mindenképpen.
Amelyik mondjuk a legrövidebb szinte a Franciaországból induló négy útvonal közül az
abszolút,
a legrövidebb.
Abszolút. Hát nyilván elsődlegesen a családomnak, most lehet, hogy ez közhely, de nekik mindenképpen ajánlom. És azoknak a kollégáimnak, akik segítettek abban, hogy ezen valóban részt tudjak venni. Tehát nekem ők is nagyon fontosak.
Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Biztos vagyok benne, hogy életre szóló maradandó élményekkel lettél gazdagabb ez alatt az 1 hónap alatt, és ugye kint beszélgettünk itt, amikor a hírek voltak közöttünk, hogy azért 1 hónapra kiszakadni a megszokott komfortzónánkból, az annak van egy bája. Abba úgy bele lehet szokni, bele lehet tanulni, aztán abból meg kiszokni, kitanulni, az pedig egy másik következő feladat, de az 1 hónap erre azért mégiscsak lehetőséget ad. Köszönöm, hogy itt voltál és elmesélted, építkezzél és táplálkozzál belőle sokáig.
Köszönöm a meghívást.
Buza Sándor Szepesi Gáborral beszélgetett az El Caminóról, most hírek jönnek itt a Trend FM-en, majd Deák Bill Gyula mesél 75. születésnapi koncertjéről.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.